Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 8 perc van, 4. hónap 4-e. Véletlen? Aligha.
Nem, mert 4 meg 4 az 8, és 8 óra 8, hoppá.
És 2024, hogyha azt összeadod, akkor az is 8, tehát ez a Millás reggeli, itt a Rádiókafé 98.0-án. A kínai számmisztika az működik, legalábbis...
Már itt is kínai.
Legalábbis elméletileg. Na de, hogy...
De itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Igen.
És mit írnak a hallgatók?
Ez is nyolc. Donald Trump. Ez jó, mert földobja a kérdését, a hallgató majd megválaszolja. Azt mondja, hogy Donald Trump social media cége, hogy áll a tőzsdén, elvileg épp beleállt a földbe egy pump and dump scheme után.
Pump and dump scheme, ugye, amikor, hát lényegében hasonló, mint a Reddites.
Hát eléggé. Ez is egy ilyen fölpumpált mém cucc volt, mert semmi alapja nem volt, hogy ekkorára nőjön. Donald örülhetett, mert soha nem volt annyi pénze, hogyha ezt így összeadta. 6 milliárd dollár fölé nőtt a vagyona, hogyha ezt így, de már nem annyi. Mert már leesett jó nagyot a...
Igen, a cipőkből meg annyi nem fog összejönni valószínűleg, de az is egy kicsit ilyen pump and dump, az a cipősztori. Most hirtelen nem is tudom,
hát
hogy mikor jár.
Pump and dump, hát ezt eladta úgy, ahogy van. Az összeset előjegyzésbe elvitték a cipőit.
Hát de föl kellett pumpálni, nem?
Hát fölpumpálták, vagy nem, de ott legalább van egy cipő.
Na, ez
volt
igaz.
Egy rész,
ez
fölpumpálták, leesett. Ez egy igazi. Valami 4,5 milliárd dolláros éves forgalma volt a cégnek, a média cégnek, és arra csinált 58 millió bukót. Hát az tényleg nem indokolja, hogy nem tudom, ötszörösére emelkedjen az ár, vagy hol volt már tetején. 0636 98 0 98 0. Várjál, csak közben olvasom, ezen a szerencsés napon nyissátok meg a pénzkaput.
Meg fogjuk nyitni a pénzkaput is, és arról fogunk beszélgetni, hogy a fizetési kérelem micsoda.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
És ebben segítségünkre lesz Varga Lóránt, az MNB pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom elemzési és fejlesztési főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Április 1-től van ez az új lehetőség a hazai fogyasztóknak, tehát lakosság és vállalkozás számára is, hogy fizetési kérelem elfogadásával, és arra válaszol azonnali fizetési kezdeményezésével teljesítsenek fizetési tranzakciót. Hogy néz ez ki, miért született, mi ez a fizetési kérelem?
Ugye a fizetési kérelem szerintem az egyik nagy innovációja az elmúlt években az elektronikus pénzforgalom területén, ez nem csak Magyarországon egyébként, hanem globálisan is, és egyébként a koncepció nagyon egyszerű, ugye technikai szempontból nézve a fizetési kérelem az egy szabványosított üzenet, ami bármelyik számlatulajdonos, bankszámlatulajdonos, bármelyik másik bankszámlatulajdonosnak tud küldeni. És tartalmilag nézve viszont, ami talán érdekesebb, a fizetési kérelemnek két nagy funkciója van. Az egyik az, hogy azonnal bárkinek a tudomására lehet hozni, hogy egy fizetést szeretnénk tőle kérni, tehát várunk tőle egy pénzeszközt. És ezt a fizetési kérelmet ugyanúgy kell elképzelni, mint bármilyen felugró értesítést, aki ugye használ okos eszközöket, az ismeri ezeket jól. Tehát ezt pont így kell elképzelni, ha valaki küld nekünk egy fizetési kérelmet, akkor a banki applikációnk, ami már most is nagyon sok embernek a telefonjára le van töltve, fel fog ugrani, és akkor tudjuk egyből, hogy valamilyen fizetést kéne teljesíteni.
Ez banki applikációtól független akkor?
Nem független, tehát hogy a banki applikációkon keresztül tudjuk használni, tudjuk netbankban is használni, de azért ma már a legvalószínűbb az lesz, hogy a mobil applikációkon keresztül tudjuk használni. Olyan szempontból független, hogy minden banknak kötelező ezt biztosítani április 1-től. Tehát igazából most ez az újdonság, a fizetési kérelem az azonnali fizetési rendszer 2020-as indulása óta egy létező eszköz, ugyanakkor nem minden bank nyújtotta ezt eddig az ügyfeleinek, ezt a lehetőséget, és mi most egy új előírással ezt tettük kötelezővé április 1-től.
Tehát ez már ott kéne legyen a bankom az applikációban, mint...
Igen, tehát április 1-től kezdve bárkinek lehet ilyet küldeni, és hogyha küldenek ilyet, akkor a címzett ezt meg is fogja kapni kötelezően. Ugye a másik nagy funkciója ennek a fizetési kérelemnek az, hogy ez már tartalmaz minden adatot ahhoz, hogy sikeresen lehessen egy, és könnyen, kényelmesen lehessen erre válaszul egy átutalást indítani. Tehát ez már tartalmaz az, hogy kinek menne a fizetés, milyen számlaszámra tartalmazhat közleményt. Tehát ha én kapok egy ilyen fizetési kérelmet, megnyitom, leellenőrzöm, és úgy döntök, hogy én ezt szeretném kifizetni, mert ez jogos ez a kérés, akkor igazából már egy kattintással meg tudom ezt tenni. Tehát nem kell bepötyögnöm számlaszámot, nem kell bepötyögnöm közleményt, semmit, az már minden készen van, nekem csak jóvá kell hagynom.
Mit várunk ettől, hogy milyen volumenben fogják ezt használni az ügyfelek?
Igen, ugye ez attól függ, hogy milyen fizetési helyzetekben és hogyan jelenik majd meg. Gyakorlatilag szinte minden fizetési helyzetben használható lesz véleményünk szerint a fizetési kérelem. Tehát itt lehet akár számlafizetésekre gondolni, egy közműcég dönthet úgy, hogy a jelenleg is biztosított fizetési módokon mellett bevezeti, illetve biztosítja a fizetési kérelmen keresztüli fizetés lehetőségét is, és hogyha az ügyfél ezzel él, akkor innentől mondjuk nem sárga csekket kap levélen, vagy nem egy elektronikus levelet, hanem kap egy fizetési kérelmet, és ezt nagyon egyszerűen jóvá tudja hagyni. De ugyanúgy ez működhet webshopokban is, egy nagyon kényelmes fizetést tehát lehetővé, és akár magánszemélyek között is. Azt látni kell, hogy ennek egy fokozatos felfutása lesz, tehát itt a kereskedők, vállalatok most kezdik igazán felmérni ennek a lehetőségét, és most kezdik azokat a projekteket, aminek a végén majd bevezethetik ezt a fizetést. Ugye pont ezért fontos az április 1, és hogy minden ügyfél most már elérhető ezzel, hiszen ha belegondolunk, egy közműcég, vagy bármilyen számlakibocsátó, vagy egy webshop, akkor fogja bevezetni ezt a lehetőséget, ha biztos benne, hogy bármelyik ügyfele tudja használni. Hogyha nekik válogatniuk kéne, hogy most melyik ügyfele melyik banknál vezeti a számláját, és az a bank az fogad-e fizetési kérelmet, vagy nem, akkor nyilvánvalóan ez nem lehet egy elterjedt sikeres fizetési mód. Ezt az akadályozó tényezőt bontottuk le mi most azzal, hogy április 1-től kötelezővé tettük ezt. Úgyhogy igazából most dördült el a startpisztoly a vállalatoknál, és reméljük, hogy fokozatosan, de minél többen be fogják vezetni. Tudunk róla, hogy nagy vállalatok komolyan foglalkoznak már ezzel.
És kicsik, tehát hogyha én egy vállalkozó vagyok, az lehet nekem segítség, hogy kiállítom a számlámat, 30 napos fizetési határidőben maradtunk, és mellé beállítok a bankba egy 30 napra a későbbi teljesítési idejű ilyen fizetési kérelmet, ez egy működő valami?
Abszolút, abszolút. Tehát itt
és akkor nem kell arra várnom, hogy ő vajon fölrögzítette a rendszerébe, hogy akkor kell neki fizetnie, vagy addig kell fizetnie, hanem egy ilyen kvázi emlékeztető is egyben az, hogy megkapja azt a push üzenetet.
Így van, tehát ahogy ugye az elején is mondtam, ennek van egy ilyen funkciója is, hogy ez közvetlenül értesíti a partnert arról, hogy akkor most várunk róla egy fizetést, nem kallódhat el. Másrészt a fizetési kérelemnek is ugyanúgy be lehet állítani egy érvényességi határidőt, tehát nem muszáj ezt egyből befizetnie, tehát hogyha valaki úgy dönt, egy vállalkozás úgy dönt, hogy nem tudom én, egy hónapos érvényességi idejű fizetési kérelmet küld, akkor azt a következő egy hónapban a partnere bármikor befizetheti.
Egy gyors kérdést tett fel a hallgató, hát hogy devizában is működik-e az a sztori.
Devizában is kibocsátható-e a fizetési kérelem?
Nem, tehát ez egy forint alapú rendszer, ugye magyar bankszámlák között, tehát ez forintban működik jelenleg.
A másik, amit többen elkezdtek itt feszegetni azonban, ahogy elkezdtünk beszélgetni azon nyomban, az, hogy ezt le lehet vajon tiltani, vagy hogy ilyen csalásoknak lehet-e ez a meleg ágya, vagy a kéretlen jellegű fizetési kérelmekkel mi van, tehát hogy ezt a részét tartják hirtelen agályosnak a hallgatók.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye minden elektronikus fizetéssel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos szempont a biztonság számunkra is. Egyrészt ez egy szabványosított és védett üzenet, tehát hogy ezzel önmagában eleve nem könnyű visszaélni, de az nagyon fontos a fogyasztók oldalán, hogy ugyanúgy, mint bármilyen más fizetés terén, itt nagyon körültekintőnek kell lenni. Tehát ha kapnak egy ilyen fizetési kérelmet majd, különösen, hogyha először kapnak egy adott szolgáltatótól, akkor azért érdemes ezt alaposan leellenőrizni, megnézni, hogy akkor tényleg nekem van-e fizetési kötelezettségem azzal a szolgáltatóval szemben, tényleg az a számlaszám szerepele benne, de itt a bankokkal szemben mi komoly, ugye ez a bankok felé komoly elvárásokat fogalmaztunk meg azzal kapcsolatban, hogy milyen csalás megelőző rendszereket kell működtetni, amelyeknek a fizetési kérelem is a része lesz, és pont ezért a fizetési kérelem küldését, mint szolgáltatást azt nem tettük kötelezővé, és itt a bankoktól el is várjuk, hogy ők alaposan vizsgálják meg azt, hogy kinek teszik lehetővé azt, főleg, hogy nagy számban bocsássanak ki és küldjenek fizetési kérelmeket. Tehát úgyhogy azt gondolom, hogy itt minden eszköz a rendelkezésre áll, hogy ez egy biztonságos fizetési mód legyen.
Mert hogy a fizetési kérelmet ugye a bankszámlára lehet kérni, de hogy van egy csomó másodlagos azonosító is, ugye be lehet állítani telefonszámot, e-mail címet, ilyesmit, tehát felmerülhet az, hogy akkor így valaki ezekkel könnyebben...
Nem biztos, hogy tudom a bankszámra számot, azt tudom, hogy a banditól szeretnék kérni egy 3000 forintot, mert már tartozik vele 12 éve, és, de nem tudom a számla számát, de mondjuk tudok egy e-mail címet. Tehát ez a másodlagos azonosítós használat, és ez a konstrukció összeköthető?
Abszolút, sőt, nem is csak összeköthető, hanem össze van kötve, tehát a bármilyen másodlagos azonosítóra ugyanúgy lehet fizetési kérelmet küldeni, és ez sok esetben nagyon megkönnyítheti a használatát is, tehát ha belegondolunk mondjuk egy webshopba, ott jellemzően mindenkinek legalább egy e-mail címe regisztrálva van már, hiszen úgy tudja használni a webshopot. Hogyha a webshop bevezeti a fizetési kérelmet, és az ügyfeleknek ez a e-mail címe regisztrálva van a bankjánál, mint másodlagos azonosító, akkor a webshopnak nem kell mindenkitől külön még begyűjtenie a számlaszámát. Ha erre az e-mail címre küldi a fizetési kérelmet, akkor az pont ugyanúgy meg fog jelenni az ügyfélnél, mint hogyha a számlaszámra küldték volna.
Uh-huh. Az előfordulhat, hogy mint olyan mennyiségben, mint a nigériai levelek fognak az e-mail címemre ilyen kérelmek jönni?
Nem, ezt szeretnénk mindenképpen elkerülni, és ez az, amire utaltam azzal, hogy a bankokkal szemben azért komoly biztonsági követelményeket támasztottunk. Tehát például azt semmiképpen nem szeretnénk, hogy magánszemélyek korlátlan mennyiségbe tudjanak fizetési kérelmet küldeni, és akkor ezzel akár visszaélni. Tehát, hogy ezt szolgáltatói oldalon mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Természetesen mondjuk nagy számlakibocsátó vállalatoknál ez működni fog, de ők nem fognak visszaélni vele. Tehát ugye ez az, amit a bankoktól elvárunk, ugye ez a Know Your Customer, ismerd meg az ügyfeledet, elvnek az érvényesítését, hogy tényleg annak engedjenek üzletszerűen fizetési kérelmeket küldeni, akinél ez indokolt, és akinél ellenőrzött módon ez látható, világos. Hogy nem fog visszaéléshez vezetni.
Milyen költségei vannak a kibocsátónak, tehát aki a fizetési kérelmet kéri, és az elfogadónak?
A kibocsátónak, aki ugye vagy egy vállalat, egy kereskedő, egy közműcég, lehet költsége. Itt ugye ezeknek a cégeknek egy bankkal vagy más pénzforgalmi szolgáltatóval kell szerződniük ahhoz, hogy tudjanak ilyen fizetési kérelmeket küldeni, hiszen rajtuk keresztül tudják ezt meggenerálni és elküldeni. Ez a bankok üzleti modelljén fog múlni, hogy ennek pontosan mi lesz a költsége, de azt biztosan látjuk, hogy ennek lehet komoly költség előnye a jelenleg elérhető elektronikus fizetésekhez képest, tehát ez alapvetően egy olcsóbb lehet nagyon sok vállalatnak, mint például egy kártyás elfogadás. Tehát én azt gondolom, hogy ez ezen az oldalon versenyképes lesz. A fogadó oldalon, tehát a fizetőfél oldalán pedig nem lesz költsége, se annak, hogyha én egy fizetési kérelmet kapok, nincs költsége, és ami még ennél is fontosabb, hogyha én ezt a fizetési kérelmet elfogadom, és erre válaszul indítok egy azonnali fizetést, amivel teljesítem ezt a fizetési kötelezettségemet, akkor az törvény által garantáltan díjmentes az minden magyar ügyfélnek, és tranzakciós illeték sem terheli ezeket a tranzakciókat.
Világos. Jó, azt gondolom, hogy körbejártunk mindent.
Mi az, amire felhívnál figyelmet mindenképpen, hogyha a következőkben, tehát azon kívül a biztonsági dolgokon kívül, amiről beszéltünk,
így van. Tehát a banki oldalon, informatikai oldalon megtették azt, amit meg lehetett, és ami fontos, de az egyénnél, ugye, mert minden ilyen esetben van ilyen, a kártya használatnál ne adjuk ki a kártyaszámot, a CVC kódot, stb. Tehát mindenhol van egy olyan, ahol az ember számít. Itt mi lehet egy ilyen jó tanács, mire figyeljünk?
Hát én azt gondolom, ugyanaz, amit mindenhol elmondunk, tehát bármit megteszünk mi központi rendszer oldalán, technikai oldalon, itt a végső felelősség, a végső döntés az ugye az ügyfél oldalán van, és ott kell nagyon körültekintőnek lenni. Tehát még egyszer azt tudom mondani, hogy ha ez elkezd felfutni, és nagyobb számban használatban lesz már, akkor tényleg fontos, hogy aki kap ilyet, az azért ellenőrizze le, hogy tényleg van-e ilyen fizetési kötelezettsége, az a számlaszám, az tényleg annak a szolgáltatónak a számlaszáma, különösen mikor először kap ilyet. Aztán ezek mindig beállnak, de ez nagyon fontos, hogy az elején ez egyszerűen ellenőrizze le, és legyen körültekintő. A vállalatok oldalán pedig azt tudom mondani, hogy mostantól tényleg megnyílt a lehetősége annak, akár kis, akár nagyobb vállalatokról, kereskedőkről van szó, hogy bármelyik ügyfelüket el tudják érni ezzel a megoldással, tehát kérjenek ajánlatot pénzforgalmi szolgáltatóktól, bankoktól erre, mert ez tényleg olcsóbb lehet sok esetben, mint a mostani egyéb elektronikus fizetési megoldások.
Rendben, nagyon szépen köszönjük ezt a kis tájékoztatót, további jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Viszontlátásra. Varga Lórántal, az MNB pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom elemzési és fejlesztési főosztályának vezetőjével beszélgettünk az április 1-je óta elérhető fizetési kérelemről.
Jöjjön akkor a CBDB, de ezt úgy lehet nem mondani, hogy CBDB, egy amerikai zenekar, Tuscaloosa, Alabama, innen származnak, és már próbáltuk megfejteni, hogy mire utal a CBDB elnevezést. Lehet, hogy akkordmenetre, lehet, hogy valaminek a rövidítése. Hát ezt fejtsétek
vagy
meg.
Lehet, hogy más
valami. Vagy lehet, hogy teljesen más. Fejtsétek meg ti.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Halló, Gede
vagyok,
kollega.
Igen. Jó, csak
ne
vidám a hangulat, bocsánat.
Kokettálni itt, igen, a megérkezett vendégekkel. Tessék elmondani a
Elmondom, Spiro, hogy Spiro Györgyöt megköszöntöttük, és még egyszer boldog születésnapot a kiváló Kossuth Díjas magyar író, költő, irodalom történésznek, és egyet idézünk is tőle. Azt mondta egy alkalommal, minél érzékenyebb és tisztességesebb valaki, annál védtelenem. Ez maximálisan így van. Nincsenek meg azok a szkíjei, egész egyszerűen nem is fordul meg a fejébe az a sok disznóság, amivel esetleg védhetné magát. Vagy.
Igen, nem, igen.
Valószínű.
Nem fordul meg a fejében, ezért igen, teljes mértékben.
Tehát neki nem kézenfekvők azok, nem, a gyakorlati elemek. Amivel...
És ez a legfárasztóbb lét itt Közép-Európában, igazából a lét legfárasztóbb mi volt az, hogy folyamatosan résen kell lenni.
Igen.
Jól adtak vissza, jól van kiírva az ár, jól igazat mondott, tényleg igen, úgy van. Tehát amikor hazaérsz, még akkor is résen kell lenni, mi van a televízió. Itt van a Várkonyi Gábor.
Nincs is időnk bombának lenni.
Tessék, na ennyi, igen, tessék. Igen.
A következő aranyköpés. Várkonyi Gábor születésnapját megnézzük, és a születésnapján ezt fogjuk idézni tőle. Ja, tényleg.
Csak hogyha hamburgerezni van kedvünk, máskor egyáltalán nincs. Na de nézzük meg a te rovatodat.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Gyorsan legyen egy kis mask bashing.
Dehogy is.
Azt hagyjuk.
Szó se lehet.
Miért?
Hola. Nem bashingelünk senkit.
Hát miért nem?
Mert nem szeretem ezt. Nincs bashing.
Akkor
tényeket próbálunk elmondani. És
a bashing az tényeken is alapulhat.
Az igaz. Hát, de nyilván a keretezés is kérdéses.
Abszolút.
És már így is megkapom, ugye úgyis, hogy én izé anti ez, meg az, meg amaz vagyok.
Anti-Elon.
Egyszer az egyik oldalról, másszor a másik oldalról.
Hát mindenki, már még, van, még itt sem voltál, már jött egy csókolom, nepperke rovat lesz ma.
Itt vagyok.
Mi lesz a nepper? Hát át kell írni a szignált. Mi lesz a nepperke rovatban? Kiszorulnak Kínából a nyugati gyártók.
Q1 earnings from the Nepperland.
Na, oké.
Okay. Igen, ez a legjobb.
Tehát?
Igen, tehát több dolog így összekapcsolódik megint, és akkor minden szépen el lehet mesélni, hogy körülbelül mi a helyzetkép a világ autópiacán. Egyfelől azzal kezdődött a hét, hogy a Handelsblattban írtak egy hosszú cikket arról, hogy kidurrant az összes elektromos startupnak mindenféle részvény árfolyama, és leereszt a lufi, és aztán leírták azokat a kvázi háziasszony praktikákat, amikről ti is itt nagyon sokat szoktatok beszélni, hogyha már mindenki tud róla, meg már a taxisnak és a háziasszonynak is, és mindenkinek van egy titkos tippje arról, hogy mibe kell fektetni, akkor ott általában valami fishy, ahogy igen, az angol
igen,
mondaná.
Fishy, igen.
Igen, igen, igen.
Hát valami ilyesmit láthatunk.
Meg egyébként nem csak fishy, hanem, vagyis hát igen, de meg van egy ilyen szentiment része is. Tehát amikor már mindenki egy irányba áll, akkor már nagyon vigyázni kell. Mert...
Igen, és ugye ezt láthattuk itt az elmúlt 2-3 évben a villanyautó startupok kapcsán, és a startupokból most szerintem teljesen jogosan szedjük ki a Teslát, mert az már régeségen nem startup ilyen szempontból.
Nem, persze, nyilván.
Hanem az összes többit, aki, mert ugye
disruptőrnek disruptőr, mert sok mindent disruptált, de nem startup.
De hogyha már ugye piaci kapitalizációt, meg darabszámot, meg minden egyet nézünk, akkor már nagyon messze ellépett ettől a történettől. Az más kérdés, hogy így a newcomerként, új megérkezőként mégiscsak rövidebb történetre tekinthet vissza, mint a 100 éve működő autógyárak, de nem ezt a kategóriát beszéljük itt ki most, hanem az olyanokat, mint a Rivian, vagy a, uh-huh, vagy a Fisker,
X-Peng.
Vagy a XPeng, akár ugye kínait is lehet említeni nyilván, Nio, vagy ugye...
Li.
Hát meg a vietnámiak, ugye, akik szinte, tehát gyakorlatilag az előző 2-3 évben elég volt annyit mondani, hogy én villannyal foglalkozom, nagyon okos vagyok, nagyon ügyes vagyok, hogy mondjam, számítás technikai oldalról nézem az autóipart, és akkor jött valaki, és belöntött egy halom pénzt abba a cégbe, aztán szépen fölpumpálta az árfolyamat, és az árfolyamok most, mint a szuflé összeestek nagyjából. Kivéve például mondjuk a Teslájét, azért is tesszük ezt külön fakba, mert annak ellenére, hogy azért nem olyan különösebben rózsás első negyedéves jelentésük volt, azért a részvény az nem esett akkorát, mint amekkorát egyébként sokan szerintem várhattak volna attól, hogy azért itt a korlátlan növekedési történet, meg a nagyon gyors növekedési történet, azért az szerintem véget ért elég egyértelműen. Már csak azért is, mert negyedévről negyedévre nő azon autók száma, amik le vannak gyártva, de nincsenek eladva. Annak ellenére is, hogy ugye iszonyatosan agresszív az árpolitika. És akkor erre lehet persze jönni azzal, hogy a Model Y, meg a Model 3 az mennyire jól szerepel, meg hogy helyenként a legtöbbet eladott autó bizonyos piacokon. Ez mindig az, de ugye az ígérvény az arról szólt, meg a részvényárfolyam az ott áll, hogy itt korlátlan, folyamatos és nagyon durva növekedés lesz negyedévről negyedévre, az nem fér bele a történetbe, hogy itt akár csak stagnáljunk, pláne persze, az nem, hogy 8,5%-kal kevesebbet adjunk el. De egy negyedévből nyilván nem lehet semmire következtetni.
És átmegyünk egy ilyen lomha kis szokványos gyártóvá, mint a többi inkubáns korábbi.
Mert hogy ugye jön ez az áspirál, ami lefelé tart.
Még az sem biztos, hogy ez sikerülni fog.
Nem tudjuk. Én nem merek semmiféle predikcióba belebocsátkozni a Tesla kapcsán, mert
hát, hogyha jönnek az olcsó, kicsi kínai elektromos modellek, amik Kínában vannak.
Vannak,
és ugye
de más erőre
vannak. A Musknak ugye az volt a stratégia, hogy föntről támadjuk be a piacot, és akkor egy ilyen példamutatásként, egy ilyen státuszszimbólumként megpróbáljuk bevezetni az elektromos autót, ami teljesen ugye magát az elvet ugye tönkretette, hiszen itt az kéne, hogy legyen, hogy fenntartható, ne szennyezzen jobban, de ezek a nagy aksis SUV elektromos most autók, ezek ennek az ellentéte, és baromi drágák, nem tudja megvenni.
Ez sokáig
működött, és nem marad minden
volt, de most már megvan a konkurencia.
De nem marad így minden örökké, tehát azért az Elon Muskot kezeljük a helyén.
Én helyén kezelem, csak mondom, hogy látjuk a modelleket? Ezeket az olcsó Teslákat?
Az marra érdekes egyébként, hogy ugye egyre több olyan cikk van, főleg az amerikai sajtóban, ami arról szól, hogy a Tesla lesz az új Nissan Altima, és a Nissan Altimáról azt érdemes tudni, hogy az a ciki autó. És most lehet majd erre kapjuk a savat, de hogy egy vágyott és drága prémium termékből egy kiárusított, olcsó, mindenki számára elérhető semmi lesz gyakorlatilag. Ezt sokan...
Biztos,
sokan
hogy a Teslából nem lesz ez szerintem.
Hát szerintem pedig benne van a pakliban, és várjátok, az egyetem jelenti azt, hogy az összességében egyébként rosszat fog tenni a cégnek, hogyha az értékeltségét nézzük.
Persze. Értem, csak hogy ezeket az autókat szerintem nem tudják eladni olcsón.
Én azt gondolom, hogy egyébként a Tesláról egy picit egy ilyen Apple sztori. Tehát ő a diszrupciót megcsinálta, fölértékelte magát, és utána beleülhet abba a fázisba, amiben most az Apple van például, vagy az iPhone-ok vannak, hogy kicsit ilyen követő üzemmódban van. Nézzük meg, hogy ezek az olcsó cuccok hogyan fognak működni, és akkor majd én is kifejlesztem az olcsómat, és
olcsóval.
Én, mint Tesla, abban a ugye pillanatban megcsinálta.
Ugye jött ez a színes Apple sorozat, rögtön ki is vitték, tehát az nem jött be. Nem ezt várják tőle.
Van ilyen, hát ezt sokszor elmondom a Gucci példáját, amikor forgalmat akart növelni, és akkor olcsó áru ruhákból
most butikot,
és ott hagyták azok is, akik drága Gucci-kat vették, mert azt mondták, hogy ő nem fog olyan $100 vagy $200 polót fölvenni, amit $10 is hord a
nép. De most alapvetően ez történik, és szabad esésben vannak a maradványértékek. Ez az összességében egy probléma lesz, és hogyha most összeszámolunk mindent, amit eddig tudunk alapvetően, mert ugye a Teslánál azért nehéz korrekt tájékoztatást kapni, mert hogy nem nagyon tájékoztatnak semmiről, tehát így a fantáziádra bízzák a saját vallásod alapján, hogy te abból jót vagy rosszat látsz bele, de 140 ezer el nem adott autónak a költsége, a tőke költsége, a logisztikai költsége, nem tudom, bármilyen, az szerintem megterhel egy ilyen szintű céget is. Akkor is, hogyha a piaci kapitalizációja alapján ugye a legnagyobb autógyártó világon, vagy a legtöbbet érő.
Abból lesznek az olcsó Teslák.
Igen, csak ugye ez egy lefelé tartó spirál, és ez már kinyírt egy pár márkát az előző 100 évben, pláne az előző 30-ban, tehát hogyha úgy tudsz eladni, meg úgy tudsz forgalmat generálni, hogy agresszíven tolod lefelé az árakat, az hosszú távon probléma lesz. Na, de ami az alapvető kiindulásunk volt, az ugye arról szólt, hogy egyre jobban szorítják ki a külföldi gyártókat Kínából, és ez ott kapcsolódik a történetbe, hogy Kínában viszont kettő darab márka tudott az előző években piaci részesedést stabilizálni per növelni. Nyugati márka, az egyik a Toyota, a másik értelemszerűen a Tesla, hiszen közel 1 millió autót gyártanak Sanghajban, 947
ezer. A Toyota az keleti márka.
Igen, de nem kínai.
Oké, tehát hogy Kínához kínai, képest is...
De várjál!
Köszönjük, Entre!
Várjál, mert azért erre hadd mondjam neked el azt, hogy csak azt az illusztri sort, aki 2 milliótól több százer darabig bezárólag kevesebb autót voltak képesek értékesíteni az elmúlt időszakban. Itt a 2017-2023-as időszakot nézzük. Itt a Volkswagen, a GM, a Honda, a Nissan, a Hyundai és a Kia, a Ford, valamint a Mazda nagyon súlyos veszteségeket könyvelt el a kínai piacon. Olyannyira, hogy például a koreaiak sztoriát elmesélve érdemes tudni, hogy ők milliárdos tételben fektettek abba, hogy a lehető legmodernabb gyártást hozzák létre Kínában, és meg akarták dolgozni rendesen a kínai autópiacot, és ha jól emlékszem, ez a milliárd körüli beruházás végül 200 millióért lett értékesítve, tehát ott leírtak egy szép nagy adag pénzt, mert messze nem tudták hozni azokat a számokat, amiket akartak. És ez igaz nagyjából egyébként itt mindenkire. A Volkswagen, mint évtizedeken keresztül a piacot domináló és meghatározó automárka, ebben az 5-6 éves periódusban 1 millióval kevesebb autót tudott értékesíteni. Tehát 2017-hez képest 2023-ban 1 millióval kevesebb autót értékesítettek a kínai piacon, az brutális. A GM ugyanebben az időszakban 2 millió autóval kevesebbet. Olyan számokról beszélünk itt, ugye, hogy a vezető autógyártók valahol időszaktól, jellegtől, saját teljesítménytől függően 7-10 millió autót gyártottak le a csúcson, mondjuk globálisan. Tehát mondjuk egy GM vagy egy VW ugye elérte ez, vagy egy Toyota pláne elérte ezeket a szinteket. Itt ugye hiányzik 1-2 millió autó, az rettenetesen fájdalmas, pláne akkor, hogy ott ugye, pláne úgy, hogy akkor, tehát a kínai piacon rengeteg pénzt lehetett keresni. És az az érdekes, hogy a predikció szerint nagyon sok olyan automárka van, nyugati automárka, ami egyébként véglegesen el fog tűnni a kínai piacról, mert úgy fogják ítélni, hogy egyszerűen nem érdemes ebbe ennyi energiát fektetni, mert nem fogja visszahozni azt, amit beletolnak, mert láthatóan nagyon agresszíven jönnek továbbra is a kínai gyártók, és veszik át a saját autópiacukat, amit egyébként nagyjából lehetett sejteni. A Mazda, a Stellantis koncern kompletten, és a Mitsubishi már eltűnt ugye a kínai autópiacról. Ez durva. Tehát, hogy ezt az érdemes figyelemmel kísérni, pláne akkor, hogyha a pénzügyi performanszát nézzük egy-egy nyugati márkának, és akkor itt hoztam nektek egy-két nagyon impresszív számot. 2015-ben 40%-át uralták a kínai gyártók. Az már egyébként egy elég nagy eljövetel volt, hogy így mondjam, mert mondjuk, hogyha még 10 évvel korábbra nézzük, akkor messze nem voltak ilyen számok. 21-ben már 45%, és 21-ről 23-ra, tehát 2 év leforgása alatt 57%-át uralták a kínaiak. Brutális. A sebesség az egyszerűen felfoghatatlan nyugati ésszel nézve, hogy itt a Covid körüli átállás kapcsán mekkora shift volt az autópiacukban, és érdekes módon a három német prémium gyártó az, aki tartósan ki tudta vonni magát ez alól a trend alól. Ami azt jelenti, hogy darabszámban erősen tudtak növekedni.
Kínában?
Igen. Piaci részesedésben azért nem, mert ugye a piac megy el, tehát hogy a darabszám
az megy föl. De mi az oka?
Föl.
Tehát, hogy én a korábban a beszélgetéseinkből, meg az adatokból azt lehetett látni, hogy csökken a darabszám Kínában is.
A százalék. Darabszám nem.
Nem? Ja, értem. A státuszszimbólum maradt. A melyik háromba?
Hát az Audi, BMW, Mercedes, ja, mindjárt mondok hozzá
neked. Rendben, mert a Volkswagennél ugye pont egy csökkenés volt.
Így van.
Azt hittem rá, és gondolsz. Értem, de az nem prémium.
Pláne úgy nem, hogy ott ők is benne vannak ebben a klasszikus olcsó autó kínálatban, amit ugye Európában mi nem ismerünk, tehát a VW ott kiszolgál olyan szegmenseket, amiket mondjuk mi Európában Dacia-ként ismerünk, hogyha így el lehetne helyezni ezeket. De Audinál mondom a számokat, de mondom mindjárt a másik kettőnél is. 2015-ben még 510 000 darab Audit adtak el, 2023-ban 670 000-et. Uh-huh. Ugye érzékelhető, hogy ez nem darabszámszerűen nem egy nagyon nagy ugrás, pláne úgy nem, hogyha megnézzük, hogy mekkora volt akkor a piac, meg mekkora most, tehát százalékosan csökkent a részesedésük. Az Audi eleve egy nagyon magas bázison volt, tehát az Audi volt a prémium gyártó, megint csak évtizedeken keresztül, meg a kormányzati beszállító évtizedeken keresztül. A Mercedes hatalmasat ugrott, 255 000 darab autót adtak el akkor, amikor az Audi dupla ennyit, és ebből lett 690 000. Tehát kvázi fejfej mellett vannak az Audival, és a BMW az brutálisan letarolta a prémium piacot. Úgyhogy ők voltak a Mercedes szintjén egy ilyen gyengébb poziban, 287 000 autóból csináltak 745 000 darab autót.
Meg is kapták a kritikát, hogy az új modellek azok egy kicsit olyan kínai piacra lettek kialakítva arculatban.
Kit érdekel?
Ja, tehát, persze, nem csak mondom,
de igen,
hogy ez volt
így van,
egy ilyen...
Ez így van, csak én is erre vállat vonnék, és azt mondanám, hogy ott fizetik meg a termékeimet, meg ott van olyan piacom, meg ott kezdtem el megérezni a piacot, tehát akkor ezt kell csinálni. Ami még érdekes, hogy a Tesla teljes éves eladásának azért a harmada az a kínai piactól függ. Uh-huh. Ha ők ott stabilak, már pedig a kép alapján stabilnak tűnik az, amit ők tudnak ott csinálni, akkor az alapvetően azt gondolom, hogy jó jel annak, aki a Tesla további stabilizációjára tesz. Az már nem annyira jó jel, hogy ezt is masszív árazási kérdésekkel tudják csak szabályozni. Például Kínában is bevezették a 0%-os THM-et, ami ugye nem 0%-os THM, ezt mindenki tudja, hogy az egy nagyon drága piacot manipuláló incentív, hogy így mondjuk. Tehát az nagyon sokba kerül autónként, hogy te 0%-os hitellel tudjál autót értékesíteni. És akkor itt...
Hát persze, nyilván ez egy állami támogatás.
Hát egy céges.
Hát céges, bankos.
Nem állami.
Igen.
Mert hogyha ja, az
bocsánat, alakomat... igaz, és még pluszban van ugye a különböző állami támogatási programok, majd ami a kínai autókra vonatkozik.
Így van, meg ugye itt az első negyedéves számok a teljes villanypiacon ugye erősen korrelálnak azzal, hogy nagyon sok helyen kivezették ezeket a támogatásokat. Uh-huh. Tehát azért látunk ilyen szép nagy öles mínuszokat mindenhol villanyautó kapcsán, mert hogy ez a helyzet. Ami nagyon érdekes, ugye, hogy tavalyi negyed év végén beszéltünk itt arról, hogy a BYD darabszámszerűen egy negyed évben el tudta könyvelni azt a sikert, hogy szebb számokat jelentett, mint a Tesla. Ez most erősen megfordult, a Tesla is egy mínusz 8 és felett hasalt darabszámban, de a BYD még sokkal nagyobbat hasalt, ezt érdemes tudni, tehát itt azért jelentős különbség van, és újra átvette a vezetést ilyen szempontból a Tesla. De ha a növekedési potenciált nézzük, és azt, hogy hol fognak beruházni, akkor azért félelmetes, hogy a BYD jelenleg hol tart, mert hogy amik most tárgyalásban vannak. Van Brazíliában tárgyalásgyárról, van Tájföldön tárgyalásgyárról, van Üzbegisztánban tárgyalás, Indonéziában, Mexikóban és nyilván Magyarországon tárgyalás per megkötött per szerződések.
Üzem.
Tehát egy teljes globális beruházás. Hálót fognak felhúzni semmi perc alatt. Ehhez képest egyébként, hogyha most a Teslát nézzük is, hát sehol nem tartunk.
Nem.
Tehát, és ezzel most nem a Teslát bántjuk, vagy bárkit bántunk, hanem egyszerűen azt kell látni, hogy a kínaiak iszonyatos sebességre kapcsoltak, és ugye a 10 legnagyobb piaci kapitalizációjú céget nézzük az autóiparban, akkor a BYD az 80 milliárd dollárral szépen a középmezőnyben van, megelőzve a Volkswagent, a Hondát, a Fordot, meg a BMW-t. Tehát brutális. Nyilván a Tesla ilyen szempontból teljesen máshol van, de hát a felső mezőny környékén mozognak, ugye a Tesla 560 milliárd dollárral, ugye egy teljesen más ligában mozog, de hát ez nyilván vallás, mint fundamentum. A Toyota 410-zel leiskolázza az egész mezőnyt, hogyha, ja és a Toyota, teszem hozzá, elég szépet nőtt. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy 30% környékén ment föl a részvény egy év alatt, talán 35, mert hogy úgy tűnik, hogy az ő stratégiájuk az jobban bejött, mint a villany-only kategória. És akkor itt van egy ilyen szoros közelharc, a Stellantis közel 90 milliárddal, a Mercedes 85-tel, a Ferrari 84-jel, és a BYD 80-nal, most így nagyságrendeket mondom, egy ilyen erős követő mezőny, tehát ilyen tiszta harmadik helyet szinte nem is lehet hirdetni, mert ez szerintem negyedévről vagy évről évre változni fog.
Hát, izgi a helyzet. Köszönjük szépen az összefoglalót, Gábor. Folytatjuk.
Kérdezz egy hallgató, hogy a NIO-ról van-e valami jó hírünk?
A NIO-ról alapvetően az a piaci elképzelés, hogy maga az autó, tehát a termék az abszolút nyugati színvonal, fölötti szinte, aha, villanyban, önvezetésben is erős.
És ezt az alkucserét szívták be?
Az csak egy sztori. Tehát, story. Hogy nem csak arra épül azért a NIO történet, csak a NIO alapból a semmiből így gyomorra prémiumot akar Európában. Igen. Ez meg azért ennyire egyszerűen nem működik.
Világos.
Tehát ugyanazt a sztorit nem lehet kopizni, mint amit a Tesla megcsinált annak idején, hogy csak azért, mert villany, mert ez a varázs már elmúlt.
Tehát így van, így már, azon már túl vagyunk.
Ezt már elmesélte
sokkal nagyobb a piac, már sokkal nagyobb a penetráció, stb. Tehát így már van. Nem ugyanott vagyunk. Oké, Gábor, nagyon köszi, hogy beugrottál hozzánk. Várkonyi Gábor járt itt nálunk a rovatban.
Köszönöm szépen.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na, folytatjuk akkor. Czoller Andi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal. Villogok neki,
csak
hogy...
Csak rendezem egy kicsit a stúdiót.
Igen, először átrendezi a stúdiót, utána pedig elmondja a híreket. Jók a hírek?
Aha.
Süt a nap.
Aha, ja.
Süt a nap, sőt, most olvastam, 29 fok lesz.
Már megint. Már
megint.
Hát most jó, mert ugye mindig a hétvégén jön ez a...
Ez így ez rendben
a,
van. Igen.
Ez így oké egyébként, bár de ugye nem nyilvánvalóan oké. Nem oké. Nyilván hát nem oké. Először okénak tűnik. Meg olyan kívülni, sörözni jó, de...
De elégni meg nem jó. Ami...
Az nem. A csomó rossz dolog van ebben, de azért próbáljuk meg az utolsó pillanatig kihövezni.
Mit tudunk
csinálni tényleg? Azon kívül, hogy felhívjuk rá a figyelmet.
Na, szóval hírek után jövünk vissza, egy kis chip háborún, Nvidia, AI, ilyenek lesznek.